Folytatjuk a beszélgetést Schiller Márkkal, a Schiller Autó Család ZRT stratégiai és marketing igazgatója. Az apropó az az, hogy február 1-én megnyitották a BYD szalonjukat, és hát természetesen a márkáról, az üzletről, az értékesítésről beszélgetünk, és próbálom megkeresni azt az üzenetet, hogy itt van, nem tartjátok egy kockázatnak egy lehetséges védővám bevezetését, vagy ez úgyis évek döntése lenne az EU részéről, és rövid középtávon nem kockázat? Ugye már hogy van szó arról, igen, hogy a kínai termékek, gyártók, szolgáltatók nyomulását egy picit visszatartanak.
Hát meg ezt látjuk, hogy Amerikában óriási vihar volt, és az Európai Unióban igen. is, hogy a német piac próbálja védeni magát ez ellen.
Most már.
Igen, azt hiszem, kicsit bealudtunk.
Tök őszintén én nem vagyok ennek a témának semmilyen szakértője, meg semmi, csak hogy ugye tehát az, hogy mi hogy gondolkoztunk erről, azt tudom elmondani. Mi úgy gondolkoztunk erről, hogy például a BYD számára személyautóknál az USA az igen egy tabu téma, de ez évek óta ki van hirdetve, ki van propagálva, nem mennek oda. Viszont ott is értékesítenek mondjuk buszt meg targoncákat, de a lényeg, hogy itt Európa tekintetében mi azt látjuk, hogy ezek az autók már itt vannak, jönnek. A védővámmal én azt gondolom, hogy ez az egész történet már el van késve. Több okból is, egyrészt ugye már itt vannak az autók, harmadrészt pedig, hogyha ezt elkezdik ilyen irányba forszírozni, akkor Kína is vissza tud ütni ott saját házatáján, és egy tök értelmetlen dolog lenne az egészből, hiszen a fogyasztók járnak a végén rosszabbul. Mert ugye ez az egész, hogyha egy picit így lefordítjuk politikától, világhatalmaktól ezt az egész dolgot egy picit mentesítjük, és a fogyasztók szemszögéből nézzük, akkor ugye arról van szó, hogy elérhető áru, nagyon jó minőségű elektromos autókhoz lehet jutni. Miért akarnánk ezt bárki számára ugye meggátolni. Tehát itt igazából az van, hogy...
Ha nem tettük eddig.
Igen.
Ugye, tehát, hogy ugye az európai autóipart, meg stb.
A szegedi gyárnál is ugye kijött, hogy fú, EU-s vizsgálat lesz így úgy amúgy, de hát azt már építik.
Igen.
Tehát, hogy ez a reakció én szerintem egy picit késői, hiszen itt már folyamatban levő és megtörtént eseményekről
van
szó.
Hát igen, és az EU gyakorlatában is azért ez eléggé
nyilván
furcsa lenne.
Felmenő rendszerbe is lehet igen. dolgokat alkalmazni, de én pont ezért nem tartom valószínűleg. Aztán hát, mondta egyszer egy Mérő László nevezetű úriember, hogy az elképzelhetetlent is el kell képzelni.
Igen. Visszatérve a modellhez, mit tud mást a BYD, amit már az emlegetett Tesla, vagy bármelyik más elektromos autó nem. Tehát hol lehet megfogni
a user experience-ről, mert hogy ugye ez volt az egyik...
Az amúgy is elektromos autó.
Szép magyarosan megfogalmazott.
Most a UX-et ezt most tök mindegy, faraghatjuk ide vagy oda, de ezt nagyjából így
igen,
hívják.
De, tehát hogy a felhasználói élményt, hogyha nézzük, akkor a BYD-nak ugye egyrészt van egy olyan jellegű gondolkodásmódja, hogy ő kevesebbet ígér és többet teljesít. És ez például ugye abban is megnyilvánul, hogy ugye, ahogy korábban említettem, egy prémium márkáról van szó, ami ugye elérhető áron kapható, és tehát az alapáron már olyan kiemelkedő felszereltségek érhetőek el, ami amúgy szokatlan az iparágban. Tehát például az összes vezetés támogató rendszer az elérhető A-tól Z-ig, nincsen különbség az alapáras modellben is. Tehát, hogy a biztonság az egy elsődleges szempontként van itt szem előtt tartva, nyilván ez más márkáknál is van olyan, ahol így van, de van olyan, ahol ezek felárasok egy idő után. A 360 fokos körkamera is például egy alapfelszereltség részét képezi, ami felhasználó élmény szempontjából olyan tekintetben zseniális, hogy van egy olyan módja, hogy az autót kivetíti, 3D-s üzemmódra tudsz váltani, és tudsz így az autó körül mozizni, pörgeted az autót, hogy mi van körülötted. Tehát ezt sem szoftveresen, sem hardveresen nem láttam még amúgy senkinél, és egy tök apró kis extra.
Hogyan lehet szokni ezekhez a kényelmi funkciókhoz?
Persze. Igen, tehát hogy ilyen tekintetben ugye nehéz lesz egy ilyen autót meghúzni, de azért nyilván elő fognak ezek fordulni.
Az emberi találékonyság az határtalan.
De tehát hogy például ugyanez, hogy egy 12,8 colos elforgatható érintőképernyős kijelző az szintén alapárat képez. Tehát, hogy ugye mindig szokott menni a vita, hogy akkor most az állított vagy a fekvő kijelző a jobb, itt két helyen is van egy gomb, ahol el tudod dönteni, hogy te állva vagy fekve szeretnéd nézni azt a elég méretes kijelzőt, laptop méretű gyakorlatilag. Tehát, hogy ezek a kis apró finomságok, amiben ugye ők máshogy gondolkoznak, hiszen nem ő fogja helyetted eldönteni, hogy te hogy szeretnéd jobban, hanem kiválaszthatod, hogy
igen,
szeretnéd
ilyen,
jobban.
Talán ugye még a magyar piac számára is, vagy a hallgatók számára is egy kicsit ilyen hogy is mondjam, ilyen tupírozásnak tűnik. De az a helyzet, hogy ezt nem véletlenül dobtam be, mert amikor elindult a térhódítása a távol-kelet és kínai járműveknek, főleg elektromos vagy hibrid járműveknek, akkor ez volt az egyik dolog, amit kiemelten, amivel foglalkozott a szaksajtó, hogy Kínában is miért nem mondjuk a Volkswagennek, miért nem a BMW-nek a járműveit veszik olyan nagy számban, és ez volt az egyik dolog, amit a választás erre, ezért esett ezekre. Tehát baromi fontos volt nekik a személyre szabhatóság, ezek a pluszok, tehát úgy álltak hozzá ezekhez a járművekhez, hogy igazából nem autóként tekintettek rá, hanem valami új dolog jelent meg.
Igen. Hát igen, igen, és ugye itt még ugye a konnektivitás is hozzá tartozik a dologhoz, hogy ugye van egy BYD applikáció, aminek a lokalizációja és a funkcióinak a kiszélesítése az egyre jobban alkalmazkodik az európai jogi környezethez, tehát hogy ez is tágulni fog majd itt az időnek a horizontján, de például van az autóhoz egy két okos kulcsjár alapból, illetve egy NFC kártya. Az NFC kártyával, hogyha a tükröt megérinted oldalt, akkor ki tudod nyitni és be tudod zárni az autót. Tehát, hogyha mondjuk strandolni mész ilyesmi, vagy csak praktikusabbnak érzed azt, hogy ne egy kulcs legyen a zsebedben, hanem elég, hogyha egy kártya van ott, mert hosszú távon a mobillal is egyébként nyitható lesz.
Na,
az
ezt
autó.
Akartam kérdezni, hogy nem már egy lépésre a kártyát a mobilba tegyük, és akkor tehát, ott lesz ez, minden.
Ennek mind csak
ugye a kolbászt is megehetem, plusz kivehetem a csomagtartóba maradt úszógumit.
Igen, igen, igen. Tehát, hogy ez mind működik, és tehát ilyen tekintetben ugye ezek az autók elől járnak, meg ami még a BYD-nál egy ilyen fontos és izgalmas történet, az a V2L, Vehicle to Load, tehát igazából a külső eszközök áramellátása. Tehát, hogy az autónak a töltőnyílását egy átalakítóval áramforrását tudod alakítani, és 3,3 kW-tal akár egy kempingezés során onnan mikrot üzemeltethetsz, mit tudom én, pumpát üzemeltethetsz onnan, amivel felfújod mondjuk a, mit tudom én, a szuppodat, a gumimatracot, bármit. Tehát, hogy egészen más, ahogy gondolkoznak ezekről a dolgokról.
Ilyenkor az merül fel az emberbe, hogy jaj, hát az jobb lenne, hogyha ott benne maradna az az áram, ami benne van, az energia, nehogy az legyen, hogy nem tudok hazajutni. Tehát ez a félelem, az ilyen jellegű félelem, ez megvan, amikor bejönnek az emberek és kérdezgetnek?
A hatótávpara az ugye az elektromos autózással egy velejáró tényező. És azt lehet mondani erre, hogy lehet tök jogos is, de most már az itthoni töltőhálózat az eléggé fejlett kezd lenni. A BYD modelleknek a többségét egyébként egy 30 perc alatt általában egy gyors töltőről, egyenáramról, DC-ről 30-80%-ra fel lehet tölteni. Tehát hogy ez sem egy olyan ördögtől való dolog, és ugye hogy az mire lesz elég? Jellemzően ezek az autók, a személyautók, azok 400 km hatótáv fölötti hatótávot tudnak, tehát azért ez már bőven egy teljesen élhető történet, úgyhogy ilyen tekintetben az, hogy ugye hogy mész le valahova, egy picit töltesz erről, arról, amarról, ez ugye egyéni energiamenedzsment kérdése, de ugye itt ami még a BYD-nak egy óriási előnye, és itt meg kell említeni, az ugye az akkumulátor technológia. Uh-huh. Ők ugye 95 óta foglalkoznak akkumulátorgyártással, a világ második legnagyobb aksi gyártójáról
igen.
Beszélünk.
Itt lényegében az történt, hogy az aksi köré vették
igen.
A vasat.
A gombra hallották a kabátot.
Na igen, és ugye tehát 2003-ban felvásároltak egy céget, aki az autóiparral foglalkozott, ugye autókat gyártott, és 2005-ben hozták ki az első saját gyártású automodelljüket. Tehát, hogy azért van egy majdnem 20 éves múltjuk most már itt az autóiparban is, de ami az aksik szempontjából fontos, hogy ugye a világ második legnagyobb aksi gyártója úgy lehetnek, hogy például ellátják más autógyáraknak is az elektromos autóit ugye aksival. Ilyen például a Tesla, vagy most múlt héten volt friss hír, hogy a Borg Warnert is el fogják látni legfrissebben, aki a GM-nek, a Fordnak és a Stellantisnak a beszállítója. Uh-huh. Tehát, hogy ezek mind olyan együttműködések, amik mutatják a vezető szerepét, hogy igen, az aksi technológia, ez a Blade akkumulátor, ami a BYD-nál van, Ez egy LFP típusú, egy lítium vasfoszfátos aksi. Ez helytakarékos, energiahatékony, biztonságos, tartós, mert ugye a hőstabilitás ennek kiváló. Tehát vannak ilyen különböző tesztek, és ott általában ez a blade akkumulátor felülkerekszik a többieken. És ha már ugye itt a... vagy felülkerekszik, felülkerekedik. És ha már itt ugye a technológiát nézzük még a BYD-nál, ugye van egy platformjuk, ami dedikáltan az elektromos autókra épül, ez az e-platform 3.0. Ez is egy egészen zseniális történet. Itt az a lényeg, hogy megnyújtják az autónak a tengelytávját, emiatt az utastér az egyedülálló méretű lesz a kategóriájában, ahova az autó illik, és ugye a fogyasztását is ezáltal csökkenti, hogy a túlnyúlások azok meg rövidebbek, mert az aerodinamikai tényezői azok meg alacsonyak maradnak.
És hú, ez nagyon jó, hogy mondtad, mert Enzo Ferrari-tól jön majd egy aranyköpésünk, ami kimondottan az aerodinamikáról szól, de és, ez majd utána.
És már nem túl időtálló, mert lássuk be. Igen.
Főleg miután a Ferrari is kijött a saját modelljével.
Ez hát nagyon az időnk, még egy dologra térjünk, hogy Genfi autószalon mindjárt itt van. A BYD hoz valamit, vagy visz valamit oda, valami újdonságot, amiről tudni lehet, vagy...
Nyilván... Abszolút. Egy termékoffenzívával készül ott a BYD. Jelenleg ugye 4 modell rendelhető itt Magyarországon, a Dolphin, az Atto 3, a Seal és az LTP 3 furgon, és érkezik a Seal U, ami a Sealnek egy felpumpált DSUV-s autója, és ebből hozzák oda el a plug-in hibrid az ő megfogalmazásukban, ez a Dual Mode Super DM verziót. Itt a hajtáslánc abból a szempontból izgalmas, hogy a márka első európai plug-in hibridje, az most ugye a Genfi autószalonon debütál, és ugye ez a Seal U kivitelében érkezik, aminek egyébként most tőletek egyből a hazai bemutatójára megyek, mert ez ma és holnap fog zajlani.
Jó, klassz. Hát nagyon jó, izgalmas sztori ez a BYD, köszi szépen, hogy ismét beszéltünk róla. További jó munkát és szép napot neked, Márk.
Köszönöm szépen.
Ő volt a vendégünk, Schiller Márk, a Schiller Autó családi, Schiller Autó család ZRT stratégiai és marketing igazgatója.
Szeretném ajánlani a sajátos pogácsa erről szóló adását, a BYD-ről beszélgettünk. Meg
most?
Kell keresni. Most nem
héten?
Most, hanem előtte.
Valamikor.
Igen, úgyhogy, de meg kell keresni a Pogi podcastet a Spotify-on, és akkor ott rajta van. Az egész sztorit végigvettük a beruházástól kezdve. Nem olyan sokat beszéltünk magáról a cégről, mint a beruházásról, de mind a kettőtök fontos.